Hangtörténetek. Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioEl támogatása tette lehetővé.
Október 15-én, szombaton 20 óra 21 perckor önök a Marosvásárhelyi Rádió Hangtörténetek című műsorát hallgatják, melyben hétről hétre homorodalmással látogatunk, ahol dr. Szabó Attila van olyan kedves, vagy és szereti annyira zenét, hogy beenged minket a lemezgyűjteményébe, és még mesél is a fantasztikus produkciók mellé. Én pedig vagyok annyira szerencsés helyzetben, hogy mindig előre meghallgathatom, meg is hallgatom azt a muzsikát, amit szombatonként mi beszerkeztünk, én is és Attila is. És ma délelőtt a feleségem mondta, hogy hát volt valami nagyon szép zene, neki nagyon tetszett. Kérdeztem, hogy milyen volt. Azt mondta, olyan pompás, olyan király. Na mondom, akkor biztos, hogy te válogattad ezt a zenét, Attila, üdvözlünk.
Jó estét, szervusz!
Szóval mitől volt olyan pompás ez a muzsika?
Hát ez jó ráérzett a felesége, tudnilik, ma legalábbis a női elvre, ugyanis ezt a zenét nagyrészt egy hölgy, egy bajor hölgy csinálta. Az együttest úgy hívják, hogy Szává, és hát ő tulajdonképpen alaptagja, egyetlen tagja ennek az együttesnek, a többiek azok csak úgy bejátszottak. Birgit Muggenthaler, így hívják őt. Sajnos az együttes csak 3 lemezt hozott ki, de ilyen minőségű az összes darab, az összes szám a lemezeikről. Visszavezet régi időkbe, régi hangszerek, régi zenének is lehet nevezni ezt a muzsikát. Amit például az első darabbal kapcsolatban mondhatok, az, hogy tökéletes franciasággal énekelte, nagyszerű prozódiával, egy Shakespeare-el kortárs francia sebész, Bourbet, és egyúttal poéta emberi mulandóságról szóló versét. Második pedig instrumentális zene volt, hát valóban fenséges, király.
Zenetörténetben ugrunk egyet a következő darabbal, hiszen Mozartot készítetted be 3. tracknek mára.
Említettem, hogy nálunk családi szokássá vált az, hogy az új gyermek, aki megérkezik a családi házba, az kezdetben nem bizatik a véletlenre, tehát hogy milyen zenét hall először, hanem azt mi megadjuk neki ezt a egyféle keresztelőt. Na hát a múltkor ugye szó volt arról, hogy az elsőszülött fiunk Handelt kapott, Handel orgona versenyt, akkor itt most lássuk a második gyerekünk, aki kislány, ő a Mozart nagy G-moll szimfóniát kapta, az első tételt fogjuk most bejátszani. Ez egy csodálatos zene, mert ezért gondolkodtam az elején, hogy az a királyi jelző, az vagy nem erre a zenére vonatkozott-e.
Nekem az a Kodály interjú ugrott be, valamit meséltél a gyerekek zenehallgatásáról kapcsolatban, hogy megkérdezték Zoltánt egy nemzetközi konferencián, hogy mikor kell elkezdeni egy embernek a zenei nevelését, és akkor mondta, hogy hát 9 hónappal a születése előtt. Talán egy fél évvel vagy egy évvel később egy másik konferencián feltették neki ugyanezt a kérdést, és akkor kijavította magát, hogy 9 hónappal az anya születése előtt.
Igen, ez így van.
Szóval igen, Mozart.
Mozart a tettes. Nagy G-moll szimfónia, hát ezt azért különböztetjük meg, mert van egy kis G-moll szimfónia. 2 moll szimfóniát írt, mind a 2 G-mollban. Az elsőt azt nagyon fiatalon, 18 évesen, és ez a második pedig ezt lényegében 3 éve, 2,5 éve halála előtt írta meg együtt a 39-es, a 41-el, a Jupiterrel. Ez valami tüneményes hát megvalósítás, 3 ekkora ilyen szimfóniát megírni pár hét leforgása alatt. Innen látszik, hogy milyen brutális tehetség volt, és mekkora teli bőröndel ment előtt is, hogy Bartókot parafrazáljuk. Az előadásról egy pár szót még, ugyanis ez egy korhű előadásnak számít. A bécsi Concertus Musicus adja elő Nikolaus Harnoncourt vezényletével. Ő volt az egyik úttörője ennek a korhű előadás módnak, már az 50-es esztendőkben megalapította ezt az együttest, és azóta hát számtalan zenéről mutatta be, hogy körülbelül hogy szólhatott. Hát persze erről a múltkor is beszélgettünk, hogy honnan tudhatjuk, hogy valami korhűje, hát sajnos pontosan, biztosan ezt nem lehet tudni, de azért számtalan utalásból, meg főleg a hagyományból, ez az érdekes, a hagyományból lehet tudni, hogy 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 szólhatott ez 200 éve, vagy akár 500 évvel ezelőtt egy bizonyos zene. A Nikolaus Harnoncourt, ő a furcsa neve, még így röviden is furcsa, ha még hozzátennénk azt a rengeteg nemesi címétnek, ugyanis az anyukája részéről például Habsburg-Lotaringiai nagy családból származik, főhercegi ág az anyukájai, apukája is nemes ember volt, őt ezért ez nem zavarta, és sokáig a Bécsi Szimfonikus Zenekar gordonkása volt, ahonnan aztán végül is kiszállt, és megalapította ezt a bizonyos Concertus Musicust, akitől most halljuk ezt a gyönyörű szimfóniát, ezt a 40. szimfóniának az első tételét. Thank you.
Mozart nagy gémol szimfóniájának első tételét hallgattuk, és én el tudnék képzelni egy olyan fejlett emberi társadalmat, ahol mondjuk ilyen havi lelki karbantartás jelleggel ezt a darabot egyszer meg kell hallgatni. Viszont még a darab előtt, Attila, említetted, hogy a korabeli vagy a korhű előadásmód az hagyományozódott. És ez szöget ütött a fejem, hogy ezt úgy képzeljem el, hogy 10 vagy 12 generáción keresztül Mozart óta elmondták egymásnak a tanárok, meg a diákok, hogy ezt így szoktuk játszani, vagy ezt hogy képzeljük el?
Igen, lényegében igen, tehát szerencsére a kontinuitás nem csak egy vonalon, múltkor is beszélgettünk erről a Beethoven Czernél Liszt kontinuumról, ami egészen a 20. tehát máig Kocsis Zoltánig végigvihető. Tehát nem csak egy vonalon létezik, hanem számtalan ilyen hálózat létezik, ami különböző múlt időkből egészen mai napig valamilyenféleképpen hát egy ilyen hagyományt vezetnek, szerencsére. Valószínűleg, hogy ez az az egyetlen igazi támpont, amire támaszkodhatunk akkor, amikor azt mondjuk valamiről, hogy ez helytállóan idézi fel, amit tudom én, 16. századi zenei előadás módot, vagy pedig idegenszerűen. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a mai klasszikusnak nevezett zene az jó részt európai táncformákból alakult ki. Főleg Haydn-t hallgattunk, Beethoven-t, Mozartot, a bécsi klasszikusokat jóformán nem tudunk 5-10 percet úgy mozdulni, hogy valamilyen táncformára ne bukkanjunk, Bachról nem is beszélve.
És Brahms-szal folytatjuk.
Brahms-szal folytatjuk, ez a harmadik szimfóniájának a harmadik tétele. Ez egy igen fájdalmas tétel. Én emlékszem arra, amikor először serdülő koromban meghallottam, akkor a családban nem volt meg a lemez, úgyhogy innen-onnan, valahonnan ma már elképzelhetetlen nehézségeket leküzdve sikerült megtudnom, hogy miről is, tehát erre is pontosan emlékszem, de most ezzel nem terelném itt a közönséget, hanem azt fűzném még hozzá, hogy itt ezt a Filharmónia Orkesztrá fogja játszani Carlo Maria Giulini vezényel, aki egy igen neves és nagy tekintélyű 20. századi olasz karmester volt. Az ő Mozart Don Giovanni előadása a legjobbnak, egyértelműen elismert legjobbnak tekinthető, ami nem kicsi dolog.
Brahms harmadik F-dur szimfóniájának harmadik tételét hallgattuk, valóban nagyon hatásos dallamívek. És folytatjuk, még egy utolsó zenés blokkra van időnk, Debussyvel és Verdivel. Ők hogy kerültek egy kalapba?
Debussy egy korszaknyitó zongoris zeneszerző volt, aki elsősorban zongorára írt, de a zongora szuverén ura volt, olyan eljátszhatatlanul nehéz zongora darabokat írt, mai napig meggyűjti a baját a legtehetségesebb zongoraművészeknek, híresen nehéz darabjai vannak. Az egyetlen hegedű szonátájának az első tételét fogjuk hallgatni, ez élete tulajdonképpen utolsó jelentősebb munkája. Brák betegségben halt meg 1918-ban, miközben Párizst a németek bombázták. Mondjuk ez nem hallatszik ki a zenéből, de azért tudni kell, hogy ő egy impressionistának mondott zeneszerző volt, aki tiltakozott ez ellen a skatujázás ellen. Ő azt állította, hogy az impressionizmus az a festészet dolga, őt ne impressionistázzák le, de hát ez gyakori dolog, hogy a zenével tulajdonképpen ellentmond ennek, mert valóban kimutatható a sejtelmesség, a tűnékeny zenei hangulatok jelenléte lényegben majdnem minden munkájában, különösen a koraiakat leszámítva. És hát itt is tetten érhetjük ezt a hangulatot. Joshua Bell lesz a hegedű művész, aki ezt előadja róla. Nagyon röviden annyit mondanék, hogy ez egy igen tehetséges amerikai gyerek, akinek történetesen ismerem a nagynényét, szóval ez egy teljes tiszta véletlen. Többször járt itt nálam Almáson. De nem erről híres Joshua Bell, hanem arról többek között, hogy egy ilyen kísérletet végzett őt, éppen egy újságíróval karöltve. 2007-ben egy washingtoni metró aluljáróban minden idők egyik legjobb Stradivari hegedűjét, mik az övé, ilyen utcai zenésznek, zenebohosznak öltözve 3/4 órán keresztül játszott az illető aluljáróban. 2000-en haladtak el. Ott előtte ebből 7 álltak meg, és dobtak valami apró pénzt a kalapjába, és egyetlen egy ember ismerte fel. Mindez Washingtonban történik, nem egy külvárosi ilyen szerencsétlen negyedben, és ez a Joshua Bell fog nekünk itt játszani. Az utolsó darabunk pedig Verdi első igazi, első nagy operájából, ami aztán a világhírt is, legalábbis az európai hírt meghozta neki, a Nabuccóból. A Nyitánt hallgatjuk meg. Hát ez egy méltán híres opera, ugyanis a 1848-as olasz forradalom nyitányaként is értelmezhető. Az olasz népnek egyáltalán nem kell elmesélni, hogy a zsidó rabok, amikor a híres rabok kórusát éneklik, akkor valójában ott az olasz nép énekel. A zsarnokság és a idegen megszállás ellen itt is a Filharmónia Orkesztra fog játszani, Riccardo Muti vezényletével, ő is egy nagyszerű opera karmester. Hát nagyjából ennyit tudnék mondani.
Attila, köszönjük szépen neked, hogy ma este is velünk voltál.
Nagyon szívesen.
Kellemes estét, jó zenehallgatást mindenkinek.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.